A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, különösen is konfirmandus testvéreinket az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva a 25. dicséretünk első versét énekeljük el, majd leülve folytassuk rögtön a második vers eléneklésével. Szívemet hozzád emelem. Hallgassuk meg Isten ígéjét nyitott szívvel, amint Józsué könyve első fejezetének első 9 verséből szól hozzánk. Mózesnek, az Úr szolgájának halála után így szólt az Úr Józsuéhoz, Nun fiához, Mózes szolgájához. Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért kelj föl, kelj át ezen a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak. Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint, ahogyan megmondtam Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyóig, az Eufrátesz folyamig, a hettiták egész földje lesz a határotok, a nagy tengerig nyugat felé. Nem állhat senki ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak el téged, és nem is maradok el tőled. Légy erős és bátor, mert te teszed majd e népet annak a földnek örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott eléd. Se jobbra, se balra ne hajolj el attól, hogy eredményes legyél, bármerre jársz. El ne távozzék-e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban megvan írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz. Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Az Úr áldja meg az ige minden hallgatóját, befogadóját és megtartóját, és ajándékozza nekünk a Szentlélek világosságát, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen a délelőttön. Olyan jó együtt lenni a te házadban és dicsőíteni téged, aki a mindenható Úr vagy, aki megteremtetted ezt a világot, benne minket, embereket, aki vállaltad a mi megváltásunk véghez vitelét is, Jézus Krisztus által, a te fiad által, és aki a te lelkedet is ránk bocsátod, hogy téged igazán megismerjünk, és a te utadon járhassunk. Olyan jó, Urunk, itt lenni a te házadban, mintha a te tróntermedben állnánk, és rádemelnénk a tekintetünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te jelenlétedben erő árad belénk, és megértjük, mi a te akaratod az életünkkel. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk sokféle bűnünket, vétkünket, mulasztásunkat, amelyeket az elmúlt időszakban követtünk el, amelyeknek a terhe talán még most is nyomaszt bennünket, szégyennel tölt el, és nem engedi, hogy rád tekintsünk. Kérünk, Urunk, hogy biztosíts minket a te bocsánatod felől, és add, Urunk, hogy lélekben hadd lássuk a te mosolyodat, mint aki nagy örömmel vártál ránk ezen a napon is. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te igédből, Mutass nekünk utat, és vezess is bennünket ezen az úton. Amen. A bűnbocsánat üzenetét Lukács evangéliumának 5. fejezetéből olvasom. A 20. versben Jézus Krisztussal ezt olvassuk. Ő pedig látva hitüket így szólt: ember, megbocsáttattak a te bűneid. Amen. A 377. dicséretünk második versét énekeljük el. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra, Józsué könyve 1. fejezetének 8. verséből. El ne távozzék-e törvény könyve a szádtól, hanem gondolkodj arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedj, ahogy abban megvan írva, mert akkor leszel eredményes az utaidon, és akkor boldogulsz. Amen. Foglaljunk helyet. Minden Isten tisztelet óriási esemény, hiszen azon a napon gyűlünk egybe, amelyen Jézus feltámadta halálból, és ezzel bizonyította a maga mindenhatóságát, Isten fiúi voltát, azt, hogy az Atya Isten elfogadta az áldozatot az ő kezéből. Minden ilyen alkalom a vele való találkozásnak az alkalma. Ugyanakkor a mai Isten tiszteletünk talán még ennél is különlegesebb, hiszen mindezen felül a mai napon fog fogadalmat tenni sok-sok konfirmandus itt a gyülekezetünkben. Fogadalmat tesznek azzal kapcsolatban, hogy szeretnék Jézus Krisztust követni. Ez a mai Isten tisztelet éppen ezért egy olyan igét olvastam fel ezen az Isten tiszteleten, amely elsősorban most nekik szóló üzenetet tartalmaz, de hadd mondjam a többieknek is, hogy ez nem azt jelenti, hogy a többiekhez nem szól az ige, mindannyiunkhoz szól. Amiről ma szeretnék veletek beszélni, az az új élet. Isten egy új életet készített el számotokra, hogy abban járjatok. És az ige, amit felolvastam, Józsué történetének a legelejét mutatja be, akinek Isten szintén valami újat tervezett az életében. Az ő története alapján fogunk az új élet különféle aspektusairól beszélni, először az új élet előzményeiről. Nagyon fontos látni, hogy amikor az ember életében valami új elkezdődik, az sosem előzmények nélkül való. Józsué sem hirtelen állt fel Mózes halála után, és kezdte el a maga szolgálatát. Ennek hosszú-hosszú előzménye volt az ő életében. Először is azt látjuk, hogy jó 40 éven keresztül Isten formálta ezt az embert, elsősorban hitbelileg. Józsué ugyanis átélte Isten sokféle cselekedetét. Átélte az Egyiptomból való szabadulást. El tudjuk képzelni, amikor valaki előtt megnyílik a vörös tenger, és átmegy rajta száraz lábbal? Ez egy olyan hit tapasztalat, ami talán semmi máshoz nem hasonlítható. De ugyanúgy Józsué ott volt Mózessel a Sínai hegyen, amikor Isten átadta neki a 10 parancsolatot tartalmazó kőtáblákat. Ez is egy óriási pillanat. És később, a 40 éven keresztül naponta tapasztalta, hogy Isten gondoskodik az ő népéről, minden reggel a pusztában ott volt a manna, a zsidóknak nem volt más dolguk, mint hogy felszedjék a földről. Ez a 40 év volt az előkészület Józsué számára, hogy a hite megerősödjön, és amikor majd egy új életszakasz kezdődik számára, akkor a kétségektől végleg búcsút mondhasson. De ugyanazt látjuk, hogy Isten készítette őt hadvezéri képességeit tekintve is, hiszen 40 éven keresztül ő volt az, aki a zsidó seregeket vezette az ellenséggel szemben. Nem mintha a zsidók bárkit is meg akartak volna ölni, de bármerre mentek, mindig szembe találkoztak valakivel, akik azt mondták nekik, hogy itt nem mehettek át. És rájuk támadtak. És Józsué volt az, aki odaállt a nép élére, és harcolta az ő harcaikat. Erre is nagy szükség volt, hiszen 40 évvel később, a honfoglalás idején egy igen tapasztalt hadvezérre volt szüksége a népnek. És végül Józsuét szintén 40 éven keresztül készítette az úr a vezetésre is, hiszen a kezdetétől fogva Józsué ott állt Mózes mellett, ő volt a szolgája. 40 éven keresztül figyelte és tanulta tőle a vezetést. Tehát vannak előzmények, Isten készítette Józsuét hitbelileg, hadsereg vezetés szempontjából és politikai vezetés szempontjából is. A mi életünknek is, a mi új életünknek is vannak előzményei. Mi elsősorban most az új hitéletünkről beszélünk, hiszen mi nem vagyunk sem hadvezérek, sem politikai vezetők, de azt tudjuk, hogy Isten a mi életünkben is szeretne újat kezdeni a hit által. Most, hogy itt álltok, illetve egyelőre még csak ültök, és hitvallást fogtok tenni, ennek is megvan az előzménye. Hogyan jutottatok el idáig? Az, hogy valaki meg volt-e keresztelve kicsiny korában vagy nem, annak a hitre jutás szempontjából igazából túl nagy jelentősége nincs. Nagyon fontos a keresztség, de a hitre jutás szempontjából ez nem tesz hozzá és nem vesz el semmit. Mi az, ami mégis segít a hitre jutásban? Mik ezek az előzmények? Ez minden ember életében más. Van, akit Isten így szólít meg, van, akit úgy. Mégis néhány dolgot hadd emeljek ki, amit a legtöbb ember életében látok. Nagyon sok ember életében megjelennek bizonyos ajándékok, áldások. És ezeket az ajándékokat látva elgondolkozik azon, hogy honnan van mindez. Én ezt magamnak megszereztem. Ilyen ügyes voltam, ilyen okos voltam. Vagy ezt valakitől kaptam. Van egy ajándékozó az ajándékok mögött. Sok embernek olyan úgymond szerencsés az élete, hogy egyszer csak eljön a pillanat, és elkezd gondolkozni, hogy lehet, hogy én ilyen áldott vagyok, miközben más emberek élete sokkal nehezebb az enyémnél. Talán Isten ennyire a tenyerén hordoz engem? Ki lehet ez az Isten? Másoknak az életében nem az ajándékok jelentik az előzményeket, hanem a nehézségek. Az én életem épp hogy nem olyan könnyű, mint másoké, hanem nagyon is nehéz. Nekem vannak komoly családi problémáim, nekem vannak egészségügyi problémáim, pénzügyi problémáim. Nem tudok beilleszkedni az osztályban, a munkahelyemen. Kinéznek engem. Látom a sok bűnt a világban, hogy lehet így élni? És ezek a nehézségek juttatják valakinek az eszébe, hogy ezen csak egy mindenható Isten tud segíteni. És elkezdi keresni az Urat. Nagyon fontos, hogy amikor valaki az ajándékaira vagy a nehézségeire gondol, ez önmagában még csak egy indítatás. Szükség van arra általában, hogy legyen valaki mellettünk egy hívő ember, aki bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. És azt gondolom, hogy a ti életetekben is volt ilyen ember, aki bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Lehet, hogy egy szülő, lehet, hogy egy osztálytárs, lehet, hogy egy hittantanár, de valaki oda ment hozzátok és elmondta, és az életével is bizonyította, hogy jó Jézus Krisztus útján járni. Ez a boldogságnak az útja. És még az előzmények között hadd említsem meg magát a konfirmációi sorozatot is. Jó egy év áll mögöttetek, több is már, mint egy év. És ez alatt az idő alatt a Biblia átfogó ismeretére jutottatok el. Azt gondolom, hogy visszatekintve erre az útra, el tudjuk mondani, hogy igen, Isten már régóta dolgozik bennünk. És dolgozik rajtunk, hogy végül eljussunk arra a pontra, hogy kiállunk és megvalljuk a hitünket országvilág előtt. A következő pont, amiről szeretnék beszélni, már a folytatásról szól. Most még a múltról beszéltünk, most elkezdünk a jövőbe tekinteni. Mi az új élet programja? Józsuéra vonatkoztatva a következőt olvassuk. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért indulj el, kelj át itt a Jordánon, te is, ez az egész nép arra a földre, amelyet Izrael fiainak adok. Ez volt Józsué számára az új élet programja. Mint hadvezér fel kellett mérnie a terepet, ki kellett küldenie kémeket, meg kellett terveznie a hadjáratot, ki is kellett viteleznie ezeket a hadjáratokat, és később, amikor már elfoglalták a földet, akkor mint politikai vezetőnek döntéseket kellett hoznia, hogyan osszák fel a földet a különböző törzsek között, hogyan maradjon meg az egység a különböző törzsek között, milyen törvények szerint éljenek, és ő volt az, akinek ítélkeznie is kellett nehéz ügyekben. Tehát ez volt az a program, amit Isten személyesen Józsuénak adott. De ez régen volt, mi nem az ő cipőjében járunk. Mi az az életprogram, amit Isten nektek szeretne elmondani? Ezt a római levél 12. fejezetéből szeretném felolvasni nektek az első két versből. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A római levél első 11 fejezetében Pál apostol az evangéliumot boncolgatja. És amikor eljut a 12. fejezethez, akkor azt mondja, hogy mindaz, amit elmondtam, és mindaz, amit ti elfogadtatok, bizonyos következményekkel jár. És ezt a következményt így lehet összefoglalni, ahogy itt láttuk, Isten azt várja, hogy megújuljunk. Elsősorban belsőleg az értelmünk megújulása ennek az első állomása. Amíg nem jártunk hitben, addig mindent a magunk értelme szerint ítéltünk meg. Találkoztunk valakivel, láttunk valamit, és megítéltük a saját bölcsességünk szerint. De amikor valaki hitre jut, és megkapja a Szentlélek ajándékát, akkor onnantól kezdve többé-kevésbé képessé válik arra, hogy Isten szemüvegén keresztül lássa ezt a világot. És amikor lát valamit, akkor Isten szerint tudjon ítélni erről. Jó-e? Rossz? Mi a helyes ebben a helyzetben? Tehát értelmünk megújulása az első, amit vár tőlünk Isten. A második szintén egy belső dolog, az Isten akaratának keresése. Egy hívő ember nagyon fontos, hogy keresse az Isten akaratát. Hát ha nem keresnénk az Isten akaratát, akkor semmiben nem különböznénk a nem hívő emberektől. De mi döntések előtt állunk, és a legfőbb kérdés, amit ilyenkor felteszünk, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ti most már éppen túl vagytok a felvételi időszakán. Tavaly, akivel beszélgettünk erről, én elmondtam, hogy a felvételi is úgy történik, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hova menjek tovább? Mit akarsz az életemtől? Nem csak úgy véletlenszerűen szeretnék bejelölni valamit, vagy ami éppen hirtelen megtetszik, hanem Uram, mi a terved az életemre nézve? És minden más kérdésben is, ahol útelágazódás elé érünk, mutassa meg nekünk Isten az akaratát, ez a mi legfőbb vágyunk. Tehát ez a belső megújulás, értelmünk megújulása és Isten akaratának keresése. De Pál apostol arról is beszél, hogy szánjuk oda magunkat élő szent áldozatul. Ez azt jelenti, hogy az életünk a külsőségeiben is újuljon meg. Figyeljünk a beszédünkre. Nagyon sokszor tapasztaltam, köztetek is, az iskolákban is, ahova járok hittanórát tartani, hogy a hittancsoportokban is olykor kiszalad egy-egy nagyon csúnya szó a hittanosok száján. És azt gondolom, hogy ha valaki Isten útján akar járni, akkor az törekszik arra, hogy a beszédét megtisztítsa. Hogy amikor Isten azt hallgatja, akkor tudjon benne gyönyörködni, és amikor mások hallgatják, akkor ők is arra tudjanak gondolni, hogy miért beszél így ez az ember. És talán eljutnak arra, hogy valaki megtisztította a beszédünket. És a külsőségekhez soroljuk a beszéden túl a tetteket is, hogy a tetteink is szóljanak Istenről. Nem csak olyan értelemben, hogy bizonyos dolgokat ne tegyünk meg. Hát hívő ember sok minden nem tesz meg azért, mert hívő, és tudja, hogy ez bűn lenne, de vannak dolgok, amelyeket meg pont azért teszünk meg, mert hívők vagyunk. Hogy oda megyünk valakihez, és segítünk neki. Lássák rajtunk, hogy áldozatkész emberek vagyunk, hiszen Isten erre indít bennünket, és másokat szeretni akarunk, ezért odaállunk melléjük, hogy segítsünk nekik. Tehát ez az életprogram, Isten azt akarja, hogy belül is megtisztuljunk, és hogy kívül is megtisztuljunk, és az ő gyermekeihez méltó módon tudjunk élni. Itt most olyan jó lenne befejezni, hiszen ha van egy program, ami nagyon szépen hangzik, akkor az ember szereti abba az illúzióba ringatni magát, hogy jó, akkor mostantól ezt elkezdem, és ez így szépen menni fog. Ma is szent vagyok már, de holnap még szentebb leszek, holnap után már még annál is szentebb, aztán meg már elérem az angyal szintet. Sajnos ez nem ilyen egyszerű. Az új életnek vannak kihívásai, és erről is szeretnék veletek beszélni. Józsuénak sem volt egyszerű a népet átvinni a Jordánon, és meghódítani azt a földet, amit az Isten elrendelt számukra. Egy idézetet szeretnék nektek olvasni Mózes 4. könyvéből, a 13. fejezetből. Itt Mózes kiküldött kémeket Kánaán földjére, ugyanis a honfoglalás már korábban is megtörténhetett volna. És épp azért nem történt meg, mert amikor a kémek visszajöttek, nagyon elbátortalanították a népet. A következőt olvassuk. Elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Csak hogy erős nép lakik azon a földön, a városok falakkal vannak megerősítve, és nagyon nagyok. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait, parányi sáskáknak éreztük magunkat, és ők is úgy tekintettek ránk. Tehát itt a népnek nyilvánvalóvá válik, hogy ahova be akarnak menni, az nem egy egyszerű hely. Ezek az emberek már régóta ott vannak, megerősödtek, mind fizikailag, mind a város szervezésük egészen más, jönnek a pusztából, ugyan mit tehetnének ezek ellen, az emberek ellen. Tehát az ellenség is erős, és amit itt még látunk, hogy belsőleg ez a nép erőtlen volt. Nem hitték el, hogy Isten segítségével képesek meghódítani ezt a földet. Az ellenség ereje és a belső erőtlenség megakadályozta őket a honfoglalásban. Később, amikor Józsuénak kellett bemennie, illetve bevinnie a népet a Kánaán földjére, akkor az ellenség ugyanolyan erős volt, a nép már addigra lelkileg azonban megerősödött. Hát nézzük a mi kihívásainkat. Itt is a római levélből szeretnék egy részletet olvasni, a 7. fejezetből. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Itt Pál azt mondja, hogy a hívő embereknek az élete nem egyszerű. Mert tudjuk, hogy mit kellene tennünk, ez az értelmünk törvényében ugye ott szerepel, de amikor elkezdünk Istennek tetsző életet élni, akkor azt tapasztaljuk, hogy van egy ellenségünk. Ahogy a zsidóknak volt ellenségük Kánaán földjén, nekünk is van egy ellenségünk, a sátán. És ő az, aki mindenféle módon kísért bennünket. Olyan gondolatokat küld, és olyan érzéseket küld, amelyek bennünket elcsüggesztenek és tévútra visznek. De nem ez az egyetlen probléma. Nem csak az ellenség erős, hanem sokszor mi is gyengék vagyunk, és erről olvasunk itt, hogy van tagjainkban egy másik törvény, a bűnnek a törvénye. Hiába jut valaki hitre, attól függetlenül még ott van bennünk a régi természetünk, amit hozunk magunkkal. Egy romlott természet. Isten hív minket arra, és egyszer csak egy belső hang, egy belső nehézkedés pedig azt mondja, hogy ne menjünk arra. Hogy válasszunk egy másik utat. Mert Isten azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mi meg belül mit mondunk magunknak? Szeressem magamat. Mindent nekem. Éljen az önzés. Próbálunk szentül élni, és sokszor estére oda jutunk, hogy hát ez ma sem sikerült úgy igazán jól. Szeretnék úgy lefeküdni, hogy tiszta a lelkiismeretem, jártam az Isten útján, tehát mégiscsak szégyenkezve állok az Úr elé, hogy hát Uram, ma is jó néhányszor megbotlottam ezen az úton. Tehát a mi ellenségünk is erős, és nagyon sokszor tapasztaljuk a belső erőtlenséget. De ahogy a zsidók meg tudtak erősödni belsőleg, ugyanígy mi is megerősödhetünk, és itt térünk át a negyedik részre, mik az új életnek az erőforrásai. Mibe kapaszkodjunk? Ebben a szakaszban, amit felolvastunk, Józsué kétféle erőforrást is kap Istentől. Az egyik egy ígéret, ez a következőképpen szól, veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Hát Mózes tudja, hogy mit jelent az, amikor Isten ott van valakivel. Hát látta Mózesnek az életében. Mózes nagyon sok problémával küzdött, de amikor találkozott az Úrral, és amikor az Úr azt mondta neki, hogy ezt tedd, és utána az sikerült is, hát akkor Józsué megerősödött abban, hogy ez a siker kulcsa. Ha velem van az Úr, akkor minden megy. És most ő is megkapta ezt az ígéretet, hogy ahogyan Mózessel vele voltam, veled is pontosan ugyanúgy leszek. Életed végéig egy pillanatra sem hagylak el téged. Ez tehát az egyik erőforrás, ez az ígéret. De egy másikról is olvasunk, a következőképpen, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Magyarul ott volt a Bibliának egészen addig a pillanatig rendelkezésre álló része, és Józsuénak ezt napról napra olvasnia kellett. És amikor valaki a Bibliát olvassa, akkor lehet, hogy ugyanazt olvassa, amit már máskor is olvasott, és ismeri. De amikor ez megtörténik, akkor Isten elkezd bennünket hangolni. Minden nap, amikor olvassuk az igét, újra ráhangolódunk Isten hullámhosszára, és onnantól kezdve sokkal könnyebb az ő útján járni. Hát mik a mi erőforrásaink? Ugyanezek. Lehet, hogy vágyakozva tekintünk a múltba, hogy Isten Mózesnek meg Józsuénak azt mondta, hogy vele lesz, de az az igazság, hogy Isten ezt nekünk is mondta. Lehet, hogy nem pont ugyanúgy, mint nekik, hiszen velük, így, ahogy most velünk személyesen beszélt, de az igében mégis ezt az ígéretet kapjuk. Jézus a következőt mondja, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem is csak azt mondja, hogy halálotok napjáig, a világ végezetéig veletek vagyok. Mert itt nem csupán egy emberről van szó, hanem a mindenkori hívő emberről. Amíg világ a világ, Jézus Krisztus ott lesz minden egyes hívő emberrel. És számunkra is lehetőség a Biblia olvasása, még inkább, mint Józsuénál, hiszen azóta legalább 10-szer akkora lett a Biblia. Ezzel kapcsolatban pedig a következőt olvassuk a Timóteushoz írott második levélben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Hogyha valaki naponta olvassa a Bibliát, az tapasztalni fogja, hogy Isten miként dolgozik benne. Mi talán ezt el sem tudjuk képzelni, hogy napi 10 percet, ha olvasunk, az miért olyan nagy dolog. De aki mindezt megtapasztalta már, az tudja, hogy igen, mint egy horgony, ez tart engem ott Isten közelében. És nem csak, hogy ott tart, hanem napról napra tisztítja, formálja, elmélyíti a hitemet. Tehát itt álltok az új élet küszöbén. Jó visszatekinteni hálaadással az előzményekre, hogy Isten hogy vezetett el benneteket eddig a pillanatig, és arra kérlek titeket, hogy sokat gondolkozzatok még a jövőben is arról, hogy mi az új életprogram, amit Isten elétek tár. Gondoljatok a nehézségekre is, hiszen mi nem vakon megyünk bele az új életbe, hanem tudjuk, mire számíthatunk, de éljetek azokkal az erőforrásokkal is, amelyeket Isten számotokra elkészített. És Isten áldjon meg benneteket új életetekben. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 285. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te soha nem változol, és amiként szeretted régen a te néped tagjait, úgy szereted most is, és fogod mindenkor szeretni a te néped tagjait. Köszönjük, hogy hitáltal mi is csatlakozhattunk ehhez a néphez, és köszönjük, hogy velünk is beszélsz, számunkra is utat mutatsz, és vezetsz ezen az úton. Nagyon kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket napról napra, hogy amikor találkozunk a különféle kísértésekkel, akkor el ne feledkezzünk rólad, hanem még inkább beléd tudjunk kapaszkodni. Köszönjük az új életnek azt a sokféle örömét, amit elénk társz. Nagyon köszönjük a veled való kapcsolat új és új örömeit, amelynek nem lehet a végére jutni, nem lehet kimeríteni. Nagyon köszönjük a hívő testvérekkel való kapcsolatot, a gyülekezetet. Köszönjük, hogy olyan bölcsességet adhatsz számunkra, és olyan békességgel állhatsz meg, amelyet mások nem ismernek. Köszönjük, Urunk, ezt a sok-sok ajándékodat, és kérünk, adj hálát a szívünkbe, hogy mindezért cserébe az életünket neked tudjuk áldozni. Amen. Egy csendes percben saját imádságainkat mondjuk el az Úrnak. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig konfirmációra készülve a 370. dicséretünk első és második verseit énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Kedves testvérek, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünk életének ünnepi eseményét, a konfirmációt. Az előző tanév előkészítő időszakában két felnőtt férfi és négy fiú, egy felnőtt nő és 10 leány, összesen 3 felnőtt és 14 fiatal készült erre az alkalomra. Közülük 2, név szerint Antal Dorka és Bori Boglárka most részesül a keresztség sákramentumában. A többiek Birta Dávid, Birta Kis Zsuzsa, Grósz Ágnes Ilona, Hari Lilla, Horváth Boglárka, Karácsony Kornél István, Kosztándi Kovács Villő, Külkei Bálint, Külkei Nóra, Nagy Bercel, Novák Gabriella, Porosz Izabella, Pál Patrícia, Pirityi András és Varga Dávid gyermekként, illetve felnőttként, de már korábban meg voltak keresztelve. Most tehát, mivel keresztelésre is sor kerül, kérem a gyülekezetet, álljon fel és hallgassa meg először is, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Mindez megírva található Máté evangéliuma 28. fejezetében, a 18. verstől kezdődően. Jézus Krisztus mondja, nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy eljöhetett ez a pillanat. Olyan nagy öröm, amikor elköteleződhetünk melletted, keresztség és konfirmáció által. Köszönjük a hit megvallását, és köszönjük, hogy ezt követheti egy egészen új, áldásokkal teli élet. Kérünk, hogy te vezesd testvéreinket ezen az úton. Amen. Most pedig először hozzátok fordulok, Dorka és Boglárka. Készek vagytok-e elfogadni Isten szövetségét, és a keresztségben részesedve református egyházunk tagjaivá, és Jézus Krisztus követőivé lenni? Ha igen, feleljetek így, kész vagyok. Most a többiekhez is fordulok. Kijelentitek-e Isten és egy gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben szüleitek és keresztszüleitek által vállalt kötelezettséget a keresztjén hit megvallása által magatokra veszitek? Ha igen, feleljétek, kijelentem. Mondjátok el tehát a gyülekezet tagjaival együtt az egyetemes keresztjén anyaszentegyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig tegyetek vallást Isten kegyelméről azzal a bizonyossággal és reménységgel, hogy újjászületésetek alkalmával magatok is megtapasztaltátok, vagy majd megtapasztaljátok azt, felelve a Heidelbergi K.T. első kérdésére, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. És engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért Szent Lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezen túl ő neki éljek. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református egyházunknak holtig hűséges, engedelmes, bizonyságtevő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek lenni? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Most pedig járuljatok ide egyenként, alázatos szívvel és szép rendben, hogy egyházunk gyakorlata szerint Isten igéjével kérjek áldást reátok, kezdve Dorkával és Boglárkával, hogy ők előbb még részesedhessenek a Szent Keresztség sákramentumában is. A gyülekezet leülve legyen tanulja mindennek. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Veled van az Úr, a te Istened, ő erős és megment. Nagy örömmel örül neked, megújít szeretetével, újongással ötvendezik neked. Boglárka, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Azért, ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van Isten jobbján ülve. az odafennvalókkal törődjetek, ne azok el. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Boldogok mindazok, akik benned bíznak. Amikor vízen víz át, veled vagyok, és a folyókon azok nem borítanak el. A tűzben jársz, nem égsz meg, a láng nem perzsel meg. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondolnak. Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt kérik. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint elmondottak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják is. A bölcsességnek útjára tanítottalak, igaz ösvényen vezettelek téged. Jákobban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem ott lesz meg. Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, hanem őrizd meg azt, meg az a te életed. Amen. Azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézus, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitben, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak őket. Mint újszülött csecsemők, az ige tiszta, hamisítatlan fejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek a jóságot. Az Úr Krisztus pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek lévő reménységet. De szerítséggel hozzámmal. Harcold meg a hit nemes harcát. Ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről szép vallástétellel vallást vettél sok tanulni. Semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel kérdéseinket. Istenünk jó akarata van mindazokkal, akik úgy keresünk. Az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját? A te beszéded megtartása által. Teljes szívből keresve téged, ne engedj eltávolodni a parancsolataitól. Én pedig, mint ami Urunk Jézus Krisztusnak és Anya Szent Egyházunknak elhívott szolgája, református egyházunk önálló tagjaivá nyilvánítalak titeket, és felhatalmazlak az úrvacsora hittel történő vételére. A kegyelmes Úristen pedig cselekedje veletek, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény ne válasszon el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Most pedig hallgassátok meg főgondnok úr köszöntő szavait.
Áldás békesség a gyülekezetnek, és igen, szeretném köszönteni a konfirmandusokat, az ifjakat és a felnőtteket is. Két csoportot hoztam nektek bemutatni. Nem tudom, melyik csoportnak könnyebb vagy nehezebb a helyzete, mert nincs összehasonlítási alapom, mert csak az egyiket éltem meg. Az egyik csoport az azoknak a halmaza, akik hát úgy jöttek most ide, és sokan vannak a gyülekezetből is, és a konfirmandusok között is, akiknek nem volt semmilyen előzményük korábban, nem ismerték az Istent, esetleg ide költöztek, vagy egy barát hívta őket, és beestek a mi templomunkba, vagy szülők küldték, nagyszülők küldték őket, vagy az iskola küldte őket, hogy jöjjenek ide. És ezeknek az embereknek nehéz a helyzetük, hiszen egy idegen környezetbe kerülnek, de valahogy mégis megérzik az Istennek a hívó kegyelmét, és nagyon nagy öröm, és Isten nagy csodája az, amikor egy ilyen élet megváltozik, és valami új születik. És a gyülekezetnek a nagy-nagy felelőssége, hogy ezeket az embereket, akiknek nincsen még igazi gyökerük, egy-egy templomi alkalmon, gyülekezeti alkalmon felkarolják, és a közösségbe bevonják. A másik csoportban szintén tartoznak nagyon sokan olyanok, akik itt a gyülekezeti padokban ülnek, és a konfirmandusok között is többen vannak ilyenek, akikkel együtt nőttünk itt fel a gyülekezetben, és nap mint nap, vagy legalábbis vasárnapról vasárnapra hallgattuk Isten igéjét, és úgy gondoltuk, hogy minden szép és jó, nagyon jó emberek vagyunk, itt vagyunk, nincsenek bűneink, és az Isten szeret bennünket, és mi is szeretjük az Istent. És sajnos nagyon sok ember ebben is marad, évekig jár a gyülekezetben, és nem történik semmi az ő életében, úgy gondolja, hogy egy jó ember, és neki nincsenek bűnei. És ugyanúgy el tudom mondani, hogy Istennek nagy csodája az, amikor egy ilyen élet megváltozik, és Isten megmutatja azt, hogy igenis, nekünk is vannak hibáink, és nekünk is vannak bűneink, azoknak is, akik itt vannak nap mint nap, éveken keresztül a templomban. És egy ilyen igét hoztam nektek, Ez Pál apostolról szól. Saul pedig még fenyegetvén és az öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpapokhoz, kért őtőlük leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ezútnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lett, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fényt sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, mely ezt mondta neki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És ő mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta neki: kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. És innentől kezdve igazából mind a két csoportnak az útja ugyanaz. Innentől kezdve, amikor megtér az ember és dönt az ember Isten mellett, ugyanúgy meglátja másoknak a hibáit, ugyanúgy meglátja másoknak a bűneit, és ezzel ellentétben viszont nem ítélkezik innentől kezdve, hanem most már csak figyelmeztet, intés, bátorít, mert a kettőnek nagyon nagy különbsége van, hogy hogyan szólunk a másik emberhez. Viszont meglátja emellett a saját hibáit is, és meglátja a saját bűneit is. És ez kell, hogy mindannyiunkat bűnbánatra vezessen, őszinte bűnbánatra, hogy bocsánatot tudjunk kérni mind az embertől, mind pedig az Istentől. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor tudjuk elnyerni az örök életet, akkor most már nem csak a szánkkal valljuk majd az Istent vasárnapról vasárnapra, hanem tettekkel is hozzájárulunk ehhez, és Isten mindenkinek tud adni személyre szabott feladatot itt a gyülekezetben. Mindenkinek tud adni feladatot, mindenkinek tud adni szolgálatot, és ebben az úton nem hagy minket egyedül. És jutalmat is kitűz nekünk, már itt a földön is, az övéi lehetünk, és az életünk után pedig nem a halállal fejezzük be itt a földi tevékenységünket, hanem az örök élet jutalma még itt földön is a miénk lehet, és örökké vele lehetünk, és ott dicsőíthetjük őt. Úgyhogy kedves gyülekezet és kedves konfirmandusok, nekünk kellett dönteni, és nekünk kell dönteni. Isten mellett kell döntenünk, és az a bíztatás, hogy ebben a döntésben ő nem hagy minket egyedül, ahogy elhangzott az Isten tiszteleten is, és az igében is, ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezzel szeretnélek benneteket köszönteni, és kívánom, hogy ilyen életetek legyen nektek is.
Fennállva imádkozzunk, adjunk hálát. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy vallást tehettünk rólad. És köszönjük neked még nagyobb hálával és újjongással, hogy aki rólad vallást tesz, arról te is vallást teszel, ami mennyei atyánk előtt. Köszönjük a te elhívásodat, kérünk, hogy őrizd meg minket a te utadon. Amen. Most pedig úrvacsorára készülve a 654. dicséretünket énekeljük.
Thank you. ezen az úrvacsorán csak a most konfirmáltak fognak úrvacsorát venni, úgyhogy arra kérem a gyülekezetet, hogy az ő kivételükkel foglaljanak helyet. Hallgassátok meg, testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus a Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol írja meg a korintusiakhoz írott első levelében. Mert én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorát, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol figyelmeztetést is fűz a szereztetési igékhez. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy iszik az Úr poharából, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik magának. Mert ha mi magunk ítélnénk magunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél meg minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Engedjünk Pál apostol felszólításának, és valljuk meg most bűneinket az Isten színe előtt. Urunk Istenünk, hozzád jövünk most, hogy bűneinket megvalljuk, de először, Urunk, azt kell neked megvallanunk, hogy nem látjuk mi a mi bűneinket, csak ha te könyörülsz rajtunk, és felnyitod rá a szemünket. Köszönjük, Urunk, ezt a munkádat, köszönjük, hogy adod az igét, adod a 10 parancsolatot, amiben ha belenézünk, és kérjük a te kegyelmes szeretetedet, akkor megláthatjuk, hogy valójában milyenek vagyunk. Segíts, Urunk, hogy ne csapjuk be magunkat, hanem merjük ezt a kockázatot vállalni, hogy így állunk eléd. De, Urunk, megvalljuk most, hogy bizony nincsen olyan napunk, amikor ne követnénk el valamit ellened és embertársaink, vagy éppen szeretteink ellen is, és úgy, hogy közben talán ezt észre sem vesszük. Urunk, megtanultuk a konfirmandus kérdést, hogy hányféleképpen vétkezhetünk ellened, de te adj a szívünkbe érzékenységet is erre, hogy tudjunk azonnal hozzád menni. Akkor, amikor tedben vétkezünk, vagy szóval mondunk olyat, ami nem kedves, és akkor is, amikor elmulasztunk valamit. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor éppen azt mulasztjuk el, hogy a te dicsőségedet keressük, vagy akaratodnak engedelmeskedjünk. De köszönjük, hogy Jézus Krisztusban van bocsánat minden bűnünkre, és köszönjük, Urunk, hogy az úrvacsora szent jegyei a te kegyelmes szeretetedről beszélnek. Engedd, hogy hitünkben megerősödhessünk most az úrvacsora vételekor. Amen. Vallást tettünk bűneinkről, a keresztség alkalmával vallást tettünk a hitünkről is. Még néhány kérdést teszek fel egyházunk gyakorlata szerint, amelyre feleljetek hitetek szerint, hívő szívvel és hallható szóval. Isten szent orszája előtt megvalljátok-e, hogy ti mindenestül fogva bűnösök vagytok, s ha Isten rajtatok meg nem könyörül, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek, ha igen, felejétek, megvallom. Hiszitek-e, hogy Istennek ez a könyörülő kegyelme jelent meg Jézus Krisztusban, aki kereszt halála és feltámadása által bűnbocsánatot és örök életet szerzett a benne hívőknek? Ha igen, felejétek, hiszem. Reménységgel várjátok-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, felejétek, reménységgel várom. Végül ígéritek-e, hogy ti a kegyelemért hálából, már jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ha igen, mondjátok, ígérem. Veletek együtt én is mindezeket megvallom, hiszem, várom és ígérem. Most azért én, mint Uramnak, Jézus Krisztusnak méltatlan ugyan, mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért, mindazoknak, akik élő hittel elfogadják tőle. Amen. Most pedig járuljatok az úrvacsorához olyan formába, hogy el kell venni a kenyeret és a bort is, ami itt van kis kelyhekbe. A kör alakú tálcán van a szőlőlé, a tégla alakú tálcán pedig a bor, és arra kérek mindenkit, hogyha elvette és igott belőle, a lenti tálcára tegye vissza a poharat. Kedves testvéreim, így szerezte az Úr Jézus az utolsó vacsora alkalmával a Szent Vacsora sákramentumát, így éltek vele az apostolok, reformátorok, hitvalló őseink, így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt eltávoznám, fogadjátok a bátorítást Péter apostol első leveléből. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárdá és álhatatossá tenni, Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Adjunk Istennek hálát az ő kegyelméért. Drága Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy te tegnap és ma és örökké ugyanaz vagy, ugyanazzal a szeretettel hajolsz le mindegyikünkhöz, hívsz el magadnak, megszentelsz, megtisztítod a szívünket. Áldunk, Urunk, a fiatalokért, akik most oda szánták az életüket neked. Urunk, áld meg az ő fogadalomtételüket. Te jöjj velük, és te légy velük hétköznapokban is, hogy tudjanak neked élni, a te dicsőségedet keresni. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéreted a jövőben is áll, hogy velük leszel, minden napon a világ végezetéig. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Végül a 467. dicséretünket énekeljük, annak 4. 5. versét.